are listening to the program of the Ottawa Hungarian Community Center on Chin Radio 97.9 FM.
Önök az Ottawai Magyar Ház magyar nyelvű adását hallgatják a Chin Rádió 97,9 MHz-es frekvenciáján.
We wish you a pleasant evening.
Jó szórakozást kívánunk!
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban ismét olyan zeneműveket fognak hallani, amelyek alapjául népdal, illetve népdalok szolgálnak. Bevezetésként először Járdányi Pál zeneszerzőről szeretnék egy pár szót szólni. Járdányi hegedülni és zongorázni tanult, a Zeneakadémián pedig zeneszerzésben Kodály volt a mestere. 1946-ban lett a Zeneművészeti Főiskola tanára, ahol 1959-ig tanított népzenét. Ekkor az 1956-os forradalomban betöltött szerepe és káros politikai nézete miatt távoznia kellett. Ez alatt a forradalmi értelmiségi bizottságban betöltött szerepe értendő. Neves tanítványai Kurták György, Szabó Helga, Devich Sándor, Olsvai Imre. Szabó Helga így emlékezett rá a Magyar Zene című folyóiratban 1992-ben. Tanszakunk számára Járdányi tanár úr adott rangot, méltóságot. Lenyűgöző tudása a jellem szilárdságával, az akarat meggyőző erejével társult. Kurtág egy filmben nyilatkozott róla. Évekre megbénultam, mindig a komponálás volt az, ami nem ment. Ezért azok, akik ilyenkor segíteni tudtak, azok tényleg az életem legfontosabb személyiségeivé váltak. Az első és talán legdöntőbb Járdányi Pali volt. Valami egészen fantasztikus segítséget tudott nyújtani. Nagyon sok időt szánt rám és ránk. Valahogy belülről segített, arra vezetett rá, hogy mit csináljuk meg a dolgunkat. Járdányi tragikusan rövid életű volt, mindössze 46 évet élt. Az Árva Madár című népdal feldolgozását most az Eurochoir előadásában halljuk, Lakner Tamás vezényletével. A kórus 22 ország 63 énekeséből állt össze 2013-ban Pécsett. A nemrég 80. életévét betöltött Balázs Árpád zeneszerzői munkásságában előkelő helyet foglalnak el kórusművei. Talán emlékeznek még kedves hallgatóim a közelmúltban bemutatott Oscar-díjas rövidfilmre, Deák Kristóf Mindenki című alkotására, amelyben központi helyet foglal el Balázs kórusműve, illetve annak betanulása és előadása, a Bodzavirág. Most azonban mégsem ezt, hiszen a mű Balázs saját invenciója, hanem a Virágim, Virágim című jól ismert és népszerű dalt fogják hallani. Felvételünkön a budapesti ifjúsági kórust Gerendai Ágnes vezényli. Kodály Zoltán zeneműveiben fontos szerep jutott a népdalnak. Először csak gyűjtötte a magyar nép dalait, később viszont már szerzeményeiben is felhasználta a nép szebbnél szebb melódiáit. Első ilyen irányú munkája a Bartók Bélával közösen publikált 20 magyar népdal, ahol még csak egyszerű zongora kíséretet írtak a dalokhoz. Ezt a szegény kezdetet aztán komoly, fajsúlyos kompozíciók sora követte, amelyek között találhatunk jó néhány énekhangra és zongorára komponált népdalfeldolgozást. A kórusművek közül a Mátrai képek és Kállai kettős, a zenekari darabok közül a páva variációk, a marosszéki és galántai táncok emelkednek ki. komponált dalokat is zongora kísérettel. Ezek közül hallgassunk meg most hármat, először a Rossz feleség és az Akkor szép az erdő című dalokat, majd a sort az Asszony, asszony, ki az ágyból feldolgozása zárja. A dalok előadója Hamari Júlia, aki a 70-es évektől kezdődően komoly nemzetközi karriert futott be, míg a zongora szólamot Kocsis Zoltán játsza, nem véletlenül, hiszen a szólam nagyon nehéz és komoly virtuózitást igényel. Érdekes, hogy Kodály bár nem volt zongorista, vagy pont éppen ezért, mégis gyakran állítja igen nehéz feladat elé a pianistákat, mint például a marosszéki táncok zongora változatában láthatjuk, hallhatjuk. Tehát következzék most Kodály három dala.
Oh, vegye a szemedbe.
További jó szórakozást kívánunk!
Önök a barangolót hallják, szerkeszti Pap Hortenzia. A népi hiedelem szerint jégtörő Mátyás napján, ha még jég borította a vizeket, abból a tél végére következtettek, mert Mátyás, ha jeget talál, töri, azaz jön az olvadás, ha viszont nem talál, csinál. Mátyás napja a halászok számára is nagy jelentőséggel bírt, mert egyrészt a jégből az évi fogásra következtettek, másrészt pedig nagy szerencsét jósoltak annak a társuknak, aki csukát fogott ezen a napon. Ezzel ellenkezőleg szerencsétlenséget jelentett a Mátyás napi tojásból kelt liba, mert az rossz és beteges természetet hordozott. Most néhány Mátyás nevét viselő falut, illetve községet látogatunk meg. Mátyás falva, egykor önálló község Szlovákiában, a Beszterce bányai kerületben Zólyom központjától 2 kilométerre délkeletre fekszik. Határában állt a 11. században Zólyom első vára, melynek falai között halt meg 1095. június 29-én Szent László király. Mátyás falva első írásos említése 1401-ből származik, a zólyomi uradalomhoz tartozó szabadok települése volt. 1588-ban felégette és kirabolta a török. 1828-ban 108 házában 563 lakos élt, akik főként mezőgazdasággal, állattartással foglalkoztak. Birtokosa az Eszterházi család volt. Vályi András földrajztudós szerint a falu lakosai katolikusok, földje sovány, határjának nagyobb része hegyes. Káposztás és kender földjeit az áradások járják. Néhol határja termékeny és tágas, mely Zólyommal határos, legelője, rétje, erdeje, elég, serháza is van. Szepes Mátyás falva, község ugyancsak Szlovákiában fekszik, az Eperjesi kerületben, Késmárktól 32 kilométerre a Riaka patak partján. A 14. században keletkezett Nedec várának birtokaként, 1326-ban említik először. Lakói földműveléssel, erdőgazdálkodással, állattartással, szeszfőzéssel, háziiparral foglalkoztak. 1910-ben már 764 túlnyomó részt szlovák lakosa volt. A trianoni békeszerződésig Szepes vármegye Szepes-Ófalui járásához tartozott. Szent Péter és Pál apostoloknak szentelt római katolikus temploma 1300 körül épült gótikus stílusban. Később többször átépítették és barokkizálták. A faluban áll egy 18. századi új barokk kápolna is, benne egy csodaszép 14. századbeli Szűz Mária szoborral. Mátyásdom község Fejér megye délnyugati részén Székesfehérvártól 45 Siófoktól és a Balaton partjától 28 kilométerre. Természet földrajzilag a terület a mezőföldhöz tartozik. Mátyásdom fiatal, 1952-ben alapított község, de a település Fekete Puszta néven már a középkorban is létezett. Az Enyingel határos puszták egyike volt, neve legkorábban 1655-ben valami zálog ügylettel kapcsolatban szerepel. 1769-ben a Festetics család szerzi meg, 1880-ban aztán Lonkai Ármin kibérli tőlük a Fekete-pusztai birtokot, melynek területén akkoriban 40 lakos él. Az új földesúr az egykor vízállásos, kötött talajt árokásásokkal, okszerű talajműveléssel, gőzeke szántással, folytonos beruházásokkal termékeny területté tette. A Lonkai család 58 éves bérleti időszaka alatt gőzmalom, 2 mezőgazdasági szeszgyár, templom, kastély, iskola és egy 30 kilométeres gazdasági vasút épült a térségben. A Lonkai kastély ma is áll, az egyemeletes épület téglalap alakú, illetve alaprajzú tömegének jellegzetességét a bal sarkához rézsűsen hozzáépített saroktorony adja, amelyet kupola koronáz. Az eklektikus formajegyeken túl a századforduló szecessziós világának néhány apró részlete is visszaköszön, de összességében inkább a barokk kastélyok hangulatát idézi az épület díszítése. Kedves hallgatóink, kellemes barangolást kívánunk a nagy Magyarországra látogatóknak! Sebestyén Márta énekelt Jó Mátyás királyunkról.
Az ottai magyar ház és közösségünk életéből.
március 9-én szombaton 18 órai kezdettel színházi előadást láthatnak az ottavai Magyar Házba látogatók. Szabadságharc címmel. Kálló Béla, szabadkai színművész és Tóth Péter Lóránt versmondó, versvándor előadásában. Arany János és Petőfi Sándor barátságán, kapcsolatán lelhet bepillantást a néző az 1848-as, 49-es forradalom és szabadságharc eseményeibe. Teljesen korhű, dokumentarista dráma. A célközönség a felnőtt és a középiskolás korosztály. A Magyar Nemzeti Tanács tájoltatási programjának köszönhetően a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség szervezésében Délvidék 30 településére jutott el az előadás 2018. december végéig. Az előadók reményei szerint 2019. márciusáig bejárják az egész Kárpát-medencét. Az ősbemutató május 31-én volt Szabadkán. A Kanadai Körutat a Studio Art Egyesület támogatja és a KMOS szervezi. Helyet csak foglalások ellenébe tudunk biztosítani, vacsorázni pedig csak is előzetes jelentkezéssel lehet. Kérjük, foglalják le jegyeiket, illetve helyeiket az előadást megelőző péntek 21 óráig. 2019. március 17-én vasárnap emlékezünk az 1848-as, 49-es forradalomra és szabadságharcra. Az eseménysorozat 2 órakor Magyarország nagykövetségével együtt tartott koszorúzással kezdődik a Kossuth szobornál. Cím 299 Beverly Street. Ezután 15 óra 30-as kezdettel ünnepi műsorral várjuk a város magyarságát az ottawai magyar házba, ezt követően közösségi fogadásra, majd 17.30-tól magyaros vacsorával várjuk az ünneplőket. Helyet csak foglalások ellenébe tudunk biztosítani, vacsorázni pedig csak is előzetes jelentkezéssel lehet. Kérjük, foglalják le jegyeiket az előadást megelőző péntek 21 óráig. 2019. március 31-én vasárnap 15 órai kezdettel éves tagsági gyűlésre kerül sor az ottawai Magyar Házban. Fontos, szavazást igénylő döntések hozatala, vezetőségi beszámoló, és mivel a jelenlegi vezetőség küldetése lejár, igazgatói tanács választása lesz a napirendi pontokon. Csak is kifizetett 2019-es tagsági viszonnyal bírók lehetnek jelen, és szavazhatnak. 2018-as lejárt tagsággal csak megfigyelőként lehet jelen lenni. Az igazgatói tanács a közgyűlés előtti 72 órában egyáltalán nem foglalkozik tagsági díjak bevételével és kezelésével. Kérjük minél nagyobb számban a tagság részvételét.
Alszik a szív, és alszik a szívben az aggodalom. Alszik a pókháló közelében a légy a falon. Csönd van a házban, az éberek érsek a parkál. Alszik a kert, a fa ág, a fa törzsben a harkály. Kasban a méh, rózsában a rózsa bogár. Alszik a pergő, búza szemekben a nyár. Alszik a holdban a láng, hideg érem az égen. Föl kell az ősz, és lopni lopakszik az éjben. Alszik a szív, és alszik a szívben az aggodalom. Alszik a pókháló közelében a légy a falon. Csönd van a házban, az éberek érsek a parkán. Alszik a kert, a fa ág, a fa törzsben a harkály. Kasban a méh, rózsában a rózsa bogár. Alszik a pergő, búza szemekben a nyár. Alszik a holdban a láng, hideg érem az égen. Föl kell az ősz, és lopni lopakszik az éjben. Alszik a szív, és alszik a szívben az aggodalom. Alszik a pókháló közelében a légy a falon. Csönd van a házban, az éberek érsek a parkán. Alszik a kert, a fa ág, a fa törzsben a harkán. Kasban a méh, rózsában a rózsa bogár. Alszik a pergő, búza szemekben a nyár. Alszik a holdban a láng, hideg érem az égen. Föl kell az ősz, és lopni lopakszik az éjben. Jár.
Az elkövetkező percekben egy beszélgetést hallhatnak Tóth Péter Lórántal, amelyet 2017-ben rögzítettünk egy kanadai versmondó körútja alkalmából. Szeretettel köszöntöm Tóth Péter Lóránt, Radnóti és Latinovics díjas versmondót. Neveznek téged versvándornak is. Eredeti hivatásod szerint testnevelés és történelem szakos tanár vagy. Hogy kerültél vissza a versmondáshoz, mi vitt vissza a művészethez?
Szeretettel köszöntöm én is az Ottawai Magyar Rádiónak a hallgatóit. Hogy hogyan kerültem vissza a versmondáshoz, valóban, ahogy mondod is, visszakerültem, hiszen én gyerekkoromban rengeteget mondtam verset, és indultam különböző versmondó versenyeken, ami 15 éves koromig tartott. Ott jött az életemben egy nagy szerelem, a kosárlabda. Mindenki kosárlabdázó akart lenni Kunszen Miklóson, akkor jött be hozzánk az NBA, Michael Jordan és a többiek, és mindenki Michael Jordan akart lenni, én is. És akkor egy kicsit maradt a versmondás, hátrébb került, olyan szempontból, hogy én nagyon sok verset olvastam saját magam a keftelésére, de már nem álltam ki vele előadni, vagy nem álltam ki közönség elé, egészen 30 éves koromig. Tehát jött egy 15 éves szünet tulajdonképpen. És édesanyám mindig rágta a fülemet, meg akik ismertek régebbről, hogy de miért nem próbálod meg újra, miért nem akarsz megint verset mondani, stb. És akkor végül úgy döntöttem 29, pontosabban 30 éves korom környékén, hogy benevezek egy József Attila vers és prózamondó versenyre, és tulajdonképpen visszaszippantott ez az egész millió. Szerettem járni a versenyekre, ott nagyon sok kedves, mai napig barátomnak nevezhető emberrel találkoztam. Nagyon-nagyon tetszett az a közeg, és az is nagyon tetszett, hogy a versekkel és a versmondáson keresztül úgy láttam, hogy elindulhatok egy úton. Nem csak egy lelki úton, de egy fizikai úton is. Értem ez alatt, hogy esetleg megismerhetem a környékbeli magyarokat, mármint Magyarország, a Kárpát-medencébe élő magyarokat, és akkor szépen ez a versmondás, ez így visszajött az életembe, és mint az egyik létem, mint tanár, a másik létem, mint versmondó kezdett kibontakozni, amit aztán végül is a versmondó át is vett 2015-ben.
Az első önálló pódium műsorodnak a címe Vasútállomás. Ez József Attila verseiből egy gyűjtemény, egy monológ. Miért pont József Attila? Hogyan kötődsz hozzá?
Én azt gondolom, hogy József Attila mindenkit elér egyszer. Tehát vagy fiatalabb korában, vagy középkorában, vagy idősebb korában, de az biztos, hogy József Attilát nem lehet kikerülni. Mint ahogy mondjuk Petőfit se, vagy mondjuk Arany János, vagy Radnótit, és József Attila is ilyen volt. Én vele foglalkoztam először, őtőle olvastam először leginkább verseket, az ő gondolatai fogtak meg leginkább. Őnála éreztem először azt, miközben olvastam a verseit, hogy te jó ég, ez az ember rólam beszél. Vagy hogy azokat az érzéseket fogalmazza meg, amiket én is gondolok. Csak hogy ugye például a költők, így József Attila is, ebben is különbözött tőlünk átlag emberektől, hogy ezek az érzések hasonlóak bennünk és a költőbe, csak a költő az meg tudja fogalmazni. Mi meg beszélünk róla, tudom én, 20 mondatba, ugyanarról, amit ő megfogalmaz egy sorba. Tehát, hogy nagyon ilyen húsba vágó és mélybe vágó volt ez az élmény, amikor őt olvastam, és tulajdonképpen ezért lett az, hogy én megtanultam egy 19-20-21 verset tőle, és amikor ezt én megtanultam az évek folyamán, akkor pedig úgy éreztem, hogy meg kell kérnem egy kedves tanáromat, barátomat, Balogh Mihály tanárodat Kunszen Miklóson, hogy segítsen összeállítani ezt a műsort, és hogy hadd álljak ki vele, és ez volt 2009 decemberében.
Mint említetted, hogy az emberek felé is szerettél volna a versmondással nyitni, ezt valamiféle küldetésnek fogod fel, sőt egy
riportban elmondod, hogy az unokatestvéred, unokabátyád azt mondta, hogy ne a világot akart megváltoztatni, hanem a körülötted élőket próbáld, azokra hassád, és azoknak a sorsát próbáld egy kicsit változtatni. Elmondanád ezt?
Nagyon köszönöm ezt a kérdést. Ez nagyon örülök, hogy beszélhetek erről, mert azt gondolom, mostanában így szétnézve, úgymond a versmondói palettán azok közül, az emberek közül, akik versmondással foglalkoznak. Szóval nincs bennem küldetéstudat, és azt gondolom, hogy veszélyes is ez a dolog, mert hogyha ha az embernek olyan nagyon szajkózza magába, hogy most ő neki küldetése van, és ezzel nem ilyen felta, akkor azt gondolom, hogy az ember elmehet abba az irányba, hogy a versmondás elkezd saját magáról szólni. Tehát, hogy ő lesz a fontos a történetbe, mármint az előadó. Nem pedig az, amit mond, és akiről beszél. Mert azért ne felejtsük el, hogy amikor odáll az ember, akkor egy Arany Jánosról beszélni, egy József Attiláról, Radnótiról, és tőle verseket és írásokat, ezeknek a fantasztikus embereknek és költőknek a gondolatait közölni a közönséggel, az azt gondolom, hogy azt nem írhatja fölül az én saját személyem. Tehát ez nem szólhat rólam, hanem csak is azokról az emberekről, akikről én beszélek. Persze, nyilván, hogy a versmondóba, előadóba kell egyfajta exhibicionizmus, ez, aki azt mondja, hogy nem, az hazudik, de az biztos, hogy meg kell találni azokat az arányokat, azt gondolom, hogy ez ne menjen el ilyen önös irányba. És amit pedig az unoka bátyám mondott, igen, a Bálint, Józan Bálint nevezetű kitűnő barátom is, nem csak az unoka bátyám, de a barátom is. Igen, tehát, hogy bennem is biztos volt egy ilyen az elején egyébként, hogy akkor most megváltoztatni a világot, és de egyébként én ilyen voltam, vagy ilyen vagyok, hogy amikor elkezdtem tanítani is Szalkszent Mártonba, akkor én tényleg úgy álltam neki, hogy én kiforgatom a világot is a helyéről, és akkor persze az ember rájön az idő múltával, hogy nem fog ez olyan könnyen menni, vagy egyáltalán nem, és amit az unokabátyám valóban egyszer mondott így egy ilyen beszélgetés alkalmával, hogy nem a világot akard megváltoztatni, hanem a körülötted lévő emberekre próbálhatni. És hogyha az sikerül, akkor az az ember is fog az ő körülötte lévő emberekre hatni, és ez így szépen megy majd tovább ez a történet. Szóval azt gondolom, hogy a versmondás is ilyen. Én ugye elmegyek egy közösségbe, például most ugye ott továbbá is voltam nálatok a hétvégén, ezt az előadást meghallgatta 70-80 ember. És hogyha mondjuk ha csak 10 ember elvitt magával valamit haza a családjába, és azt elmondtam mondjuk 3-4 embernek, akkor az már annyival több, és annyival több embernek az életére. Hát, hogy hatást gyakorolta, nem tudom, mert azért ez is szóval, ezért is ez a küldetés tudat, szóval, hogy nem mérhető ez a dolog, úgy igazán. Ez nem olyan, mint a pénzügy, meg a matematika, meg stb., hogy ebből összeadom, akkor ennyi lesz, kivonom, ennyi lesz. Ez ennek a hatását nem lehet így ilyen szempontból azt gondolom mérni, úgyhogy ezért is kell bánni ezzel a küldetés tudattal, de nyilván, hogy valami hajt előre, valamit szeretnék közölni, de azt gondolom, hogy a legfontosabb az valóban azok az emberek, akikről szól egy-egy előadásom.
Ebben az évben egy zarándokútra is vállalkoztál a Szent László évhöz kapcsolva. Pontosan tudod, hány települést vagy közösséget kerestél fel, és hány kilométer gyalogoltál le?
Igen, augusztus 21-én indult ez a zarándoklat. 12 napig tartott, Szent Miklóstól Szent Lászlóig gyalogoltam, ez egy 260 kilométeres táv volt, ezt gyalog tettem meg. Magyarországot, Szerbiát és Horvátországot kötötte össze ez az utazás. És esténként plébániákon szálltam meg, és este pedig templomokban adtam előadást. Katolikus templomokban is, de nem csak katolikusban, hanem reformátusban, és illetve egy evangélikusban is. László királyról és László király életéről, legendáiról tartottam egy ilyen megemlékezést vagy előadást. Hát nagyon élveztem az utat, mert ugye állandóan úton vagyok, és folyamatosan megyek egyik helyről a másikra, de hát általában vonattal, busszal, mostában repülővel. És sokszor van úgy, hogy az ember nem tudott maradni egy kicsit még beszélgetni, hanem el kell rohanni, mennie kell tovább. Viszont így, hogy gyalog voltam, így magamat is egyfajta lelassulásra kényszerítettem tudatosan is, és az jót tett nekem is. Nem beszélve arról, hogy benne voltam végig a történetbe. Tehát tényleg végig ott voltam, hiszen gyalog mentem, és azokban a falvakban is megálltam, megszólítottak, leálltunk beszélgetni, amelyikben nem is volt előadásom, de látták, hogy a hátizsák, ott a zászló, kérdezték, hogy mi ez, hova megyek, és akkor ebből mindig jött egy jó kis beszélgetés. Szóval nagyon élveztem, mert nekem is jót tett. Volt, amikor egyedül voltam, akkor azért volt jó, volt, amikor valaki csatlakozott hozzám, és hogyha nem lett volna ott, akkor viszont nem bírtam volna végigjárni, mert annyira elfáradtam, és mondjuk annyira tűzött a napot a nyári hőségbe, hogy számított azt, hogy ott van valaki mellettem, és beszélgettünk, és nem tudom, és kicsit erőt ad. Szóval mindenképpen egy jó hatással volt rám is ez a zarándoklat.
A gyerekeknek szóló előadásaid azok úgynevezett rendhagyó irodalomórák, és a felnőtteknek szóló műsoraid a pódium műsorok. Október 22-én vasárnap a Forradalmár című előadásoddal álltál az ottavai közönség elé. Miért épp az 56-os forradalmat dolgoztad fel? Miért érezted, hogy erről többet kell mondani?
Hát ugye egyrészt tavaly volt 60 éves. Ugye kerek évforduló volt, és mindenki emlékszik rá, hogy ugye egy emlékévet is, 1956-os emlékévet is hirdetett a magyar kormány. És én nagyon örültem a témának azért, mert egyrészt én a testnevelés mellett történelmet is tanítottam, tehát én történelemtanár is vagyok, és mindig is izgatott az is, hogy ezt a gyerekeknek hogy lehet átadni, mert azt akarom mondani, hogy az volt a tapasztalatom mindig, hogy a gyerekek olyan távolságtartóak ezzel a témával kapcsolatban, nem értik, nem látják az összefüggéseket. Sőt, miközben összeraktam az előadást, én konzultáltam határon túli kollégákkal is. Azok meg elmondták, hogy tulajdonképpen ezt nem is tanítják. Sok helyen nem is tanulnak róla a gyerekek, tehát teljesen fehér folt. Tehát tulajdonképpen ezekkel az előadásokkal én egy picit ilyen hiánypótló előadást is szerettem volna készíteni. Egy, kettő pedig, hogy olyan előadást szerettem volna, ami tehát gyereknyelven, diáknyelven tud megszólni. Tehát, hogy a diákok is egy kicsit jobban bele tudjanak pillantani az 56-os eseményekbe. És nekem nagyon fontos volt az, hogy verseket hozzak, nem csak az, hogy versmondó vagyok, hanem hát azt gondolom, hogy ezekkel a versekkel ki lehet fejezni azoknak a diákoknak a lelkületét, akik akkor utcára mentek. És a másik pedig, hogy nagyon sok diák volt az utcán akkor. Tehát a forradalom szabadságharcosai közül 70-80%-a 20 éves gyerek volt, vagy 20 év alatti. Tehát, hogy ezt is szerettem volna megmutatni a mai élő gyerekeknek, hogy milyenek voltak azok a diákok, milyenek voltak a pesti srácok, a pesti lányok, talán egy kicsit így közelebb hozni hozzájuk a történteket. És hát persze van benne történelmi szál is azért, amit úgy próbáltam fűzni, illetve a videók erősítik az előadást, de mindeset az alapötlet az volt, hogy diáknyelven. Ezért is a forradalmár, vagyis diákok voltak, sők csinálták a dicsőséges forradalmat.
Ha szabad ilyet elárulnod előre, akkor milyen tervek vannak a fejedben? Mi lesz a következő téma, aminek neki szeretnél futni?
Hát készül még Arany Jánosra a Nagyidai cigányok. Ugye ez egy ironikus, szatirikus, humoros darab, ugye Arany Jánosnak a humorát idézi meg, 48-49-es eseményekre reflektálva. Ezt készítem, ez egy monodráma lesz, amit Kálló Béla barátom, a Szabadkai Koszlányi Dezső Színház rendezője és színésze írt meg, ugye nyilván az aranydarabot húzta meg, és ő rendezi. Szóval ezzel készülök, illetve hát járom a továbbra is az előadásokkal. Hát most, hogyha visszamentem tőletek, akkor Európát megyek még novemberben, Párizsba, Kárpátaljára, megyek Aradra és környékére, decemberben talán Erdélybe is. Úgyhogy folyamatosan úton vagyok, és hát ezekkel a már meglévőek, illetve az újak elkészítésével fogom eltölteni a következő időszakot.
Még egy utolsó gondolat, hogy elmondtad más riportban, hogy a versmondás neked sokat ad, mert ez egy tulajdonképpen egy önismereti tréning, egy befelé utazás neked, és hogy segít a világot is elfogadni.
Igen, abszolút tényleg egy terápia. Szóval, hogy visszanézem magamat 1, 2, 3, 4, 5, 10 évvel ezelőttre, biztos, hogy nagyon sokáig nem találtam úgy igazán az utamat, és nagyon sokáig kerestem az utamat sok-sok fájdalommal is, persze örömmel is. És amióta ráléptem erre a versmondással tarkított útra, hogy így mondjam, így azt teszem észre magamon, hogy igen, hogy lenyugodtam jobban, én is megnyugodtam, elfogadtam önmagamat olyannak, amilyen vagyok, nem akarom megváltoztatni a világot, de mindent megteszek azért, hogy egy picit szebbé vagy jobbá tegyem, amennyire nekem ezt a Jóisten megadta akkora lehetőséggel. Szóval valóban egy ilyen önismereti tréning, és nem győzöm hangsúlyozni, hogy a versolvasás, és nem csak a versmondás, de maga a versolvasás, az tényleg egy utazás. A József Attila mondja, hogy jó volna jegyet szerezni, és elutazni önmagunkhoz. És azt gondolom, hogy amikor az ember levesz egy verses kötetet mondjuk a polcról, és ezt kinyitja, az valóban egy utazás önmagához, és summa-summárom nagyon-nagyon hálás vagyok a verseknek és a versmondásnak emiatt is, mert tényleg nagyon-nagyon sokat adott, és remélem, hogy még fog adni is nekem a külső és a belső utazásaimhoz is.
Ja, és csak, hogy eláruljam, mi is kapunk tőled a versmondásokon keresztül, és hát kívánom, hogy még sokáig gyógyítsd így a lelkeket a versmondással, és gyógyítsd a magyarság lelkét a magyar versekkel. Köszönöm szépen.
Én is köszönöm szépen.
Köszönöm, hogy itt voltál.
Köszönöm szépen. Szervusztok, minden jót!